prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Enőd Pál.
Ez továbbra is a prémium kategória, immár élőben. Második vendégünk Plecser Tamás, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője, aki itt ül mellettem, és ezért üdvözlöm a stúdióban. Beszélgetésünk apropója, hogy egyes elemzői vélemények szerint a következő hetekben kitörhet az olajláz. Azaz a nyitás következtében a kereslet olyan mértékben emelkedhet, amivel a kínálat nem képes majd lépést tartani. Te is ezt gondolod, vagy ez egy távolabbi tendencia, egy későbbi történet?
Jó napot kívánok! Van rá esély arra, hogy az olaj a következő hetekben, hónapokban magasabb szintre kerül, mint amint most áll. Ennek az az oka, hogy a keresleti oldal valóban élénkül. Látható az, hogy a vakcinák elterjedésével, a növekvő oltottsággal párhuzamosan az olajkereslet mind Európában, mind pedig az Egyesült Államokban nagyon gyorsan nő. És Ázsiában is egyébként viszonylag stabil a kereslet, annak ellenére, hogy azért Ázsiában most még terjed a koronavírus.
Én úgy tudom, hogy azért igazán az olajkereslet, pontosabban az olajcégek árfolyamát, az hajthatja föl, hogyha két olyan iparág lendül bele, ugye ez egyik a repülőgép ipar, azzal a repülőgépek, a másik pedig a nagy-nagy hajózás, a társas hajók, ugye 3-4 ezer emberrel a fedélzeten, amelyek ugye baromi nagy fogyasztók is, de olyan termékeket használnak, hát főleg a repülőgépipar, amely a feldolgozás egyik mellékterméke, de a leggazdaságosabb termék. Vajon ez csak ugye nyár közepe, vége, és ez függhet-e össze azzal a jelzéssel, ugye, hogy például a Goldman Sachs, a befektetési bank az idei harmadik negyedévben a Brent árfolyamra azt mondja, hogy elérheti hordonként a 80 dollárt is. Ugye pillanatnyilag 69 dollár a Brent.
Igen, ez a koronavírus járvány elsősorban a repülésre hatott nagyon negatívan, és hát ugye a repülés normál esetben, vagy értem, hogy a pandémiát megelőzően kb. 7%-át jelentette a teljes kőolajipari keresletnek, és ebből a 7%-ból még mindig azért egy 3-4% hiányzik, tehát még mindig csak a fele a repülő üzemanyag iránti kereslet, mint amit a 2020 márciusa előtti időszakban tapasztaltunk. Egyébként ebben a kérdésben azt mondják a szakértők, hogy 2024-25 előtt nem lesz teljes visszaépülés. Viszont vannak más területek, többek között a petrolkémia, illetve maguk az üzemanyagok, amelyek azért hajtják a keresletet. De hát én azt hiszem, hogy ha minden jól alakul, az idei év végén elérhetjük azt a szintet, amit a járványt megelőzően láttunk keresleti oldalról.
Amikor korábban beszélgettünk erről a témáról itt ebben a stúdióban, akkor mindig arról beszéltél, hogy a palaolajtermelők viszonylag rugalmasak, és hogyha a kereslet megélénkül, akkor ugye a palaolajtermelők pillanatok alatt be tudnak kapcsolódni. Most is ez a helyzet, vagy pedig most egy kicsit másképp látod ezt?
Van egy paradigmaváltás itt az amerikai palaolajtermelő szektorban. Ezek a cégek sokkal óvatosabbá váltak az utóbbi néhány évben. Van egy erőteljes részvényesi nyomás is rajtuk, hogy ne a növekedést tegyék a fókuszba, hanem próbálják maximálni a részvényesi értéket, és próbálják a részvényesi juttatásokat is maximálni. Ez magyarul azt jelenti, hogy ezek a cégek sokkal óvatosabbá váltak a beruházásokkal, sokkal fontosabbá vált számukra például az osztalék kifizetés, részvény visszavásárlás. Ez azt is hozza magával, hogy az amerikai palaolaj szektor sokkal kevésbé növeli a termelését, még akkor is, hogyha a ár az tulajdonképpen most már egy megfelelő ösztönző lenne számára.
Te, hogyha mondjuk egy év végéig kitekintesz az olajárra, akkor körülbelül milyen prognózist tudsz adni? A jelenlegi ár ennél följebb, vagy pedig úgy látod, hogy azért ez egy ingadozó dolog? Mert azért van olyan befektetési bank, vagy olyan elemző cég, amelyik pessimistább, mint a Goldman Sachs.
Hát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hiszen olyan sok tényező változhat, hogy bármi lehet tulajdonképpen, de én azt gondolom,
például a tartalékok.
Hát a tartalékok nagysága, most például az egy leginkább izgalmas kérdés, hogy vajon Irán kiengedik-e újra a piacra. Ugye jelenleg is folynak Bécsben a tárgyalások az iráni rezsim és a nyugat között gyakorlatilag arról, hogy az atomprogramot újraindíthatja-e Irán, és hogy milyen ellenőrzés mellett engedhetik újra az országot ki a világpiacra. Azt hiszem, hogy ha minden, ha nem lesz különösen nagy megrázkódtatás, akkor valószínűleg egy stabilan emelkedő olajár lesz az év végéig.
Ugyanez igaz a gázra is?
A gáz esetében már most nagyon magas árak vannak. Hadd említsem meg Rainer Zélének, az OMV vezérigazgatójának egy hónappal ezelőtti nyilatkozatát. Ő azt mondta, hogy gyakorlatilag most a nyári időszakban, hiszen ez már a gázpiacon nyárnak számít, ez a május vége, szóval ez a nyári időszakban gyakorlatilag téli árak vannak. Európában 25 euró per megawattórás árszint van, ami jellemzően a téli időszakban december-januárban szokott lenni.
Még egy kérdést hadd kapcsoljak ide az olajszektorhoz. Bár az olajárak azok valóban elérték a két évvel ezelőtti színvonalat. De az olaj részvényeknél ez nem látható. Az olaj részvények a 2019 tavaszi koranyári időszakhoz képest 50%-kal lejjebb vannak. Itt nincs egy korreláció, nincs egy egyenes összefüggés, vagy pedig valami más áll a háttérben. Az ember azt gondolná, hogy ugye körülbelül a 65-70 dolláros olajár mellett elméletileg a részvényeknek is ott kellene lenniük, ahol két évvel ezelőtt. Vagy ez az elmélet?
Elméletileg kellene kapcsolat lenni, és hát nyilván a cégek nyeressége és a szénhidrogén árak között van egy nagyon erős kapocs. Viszont ezeket a részvényeket az elmúlt évben, sőt, tulajdonképpen azt lehet mondani, az elmúlt 5-7 évben folyamatosan negatívan ítélték meg a befektetők. Lényegében az olaj- és gázszektor befektetési szempontból elveszítette az érdekességét.
Érdekességét és a divatosságát?
És a divatosságát is. Ugye most a divatos befektetési hullám az a bizonyos ESG, angolul, ami ugye azt jelenti, hogy környezet, szociális és governance, tehát a vállalatirányítási szempontok. Na most nyilvánvalóan az olaj- és gázszektor a környezetvédelmi szempontoknak nem felel meg. Láttuk ugye az elmúlt napokban, milyen részvényesi felháborodások voltak, például az Exxon közgyűlésén, vagy a Shell-nél, hogy ugye a különböző csoportok, környezetvédelmi csoportok pert nyertek a Shell-lel szemben, ezzel gyakorlatilag egy nagyobb karboncsökkentésre kényszerítve a céget a következő évtizedekben. Tehát nagyon sok olyan kockázat is felmerült környezetvédelmi szempontból, ami eddig nem merült fel. Ez pedig arra késztette a befektetőket, hogy ezeket a részvényeket ne vegyék meg.
Ha már említetted ugye a környezetvédelmi szempontokat, akkor egy picit evezzünk más témára is, annál is inkább, mert te nemrég írtál egy cikket a G7 ekonomi portájára azzal kapcsolatban, hogy a globális felmelegedés és a olaj- és gázipari szektor, vagy az energiai szektor hogyan áll összefüggésben. És itt idézek tőled, és azt írtad, hogy az európai olaj- és gázszektor az elmúlt egy-két évben rádöbbent arra, hogy úgy tud megfelelni a befektetői követelményeknek leginkább, ha magát zöld beruházóvá és a klímaváltozás elleni háború harcosává változtatja. Na most fölölti magára ezt a maszkot, és úgy csinál, mintha vagy valóban az.
Nem, hát itt valóban azért nagyon komoly beruházások és nagyon komoly változások indultak el, tehát azért ez nem csak szlogen szintjén van így, hanem valóban ezek a cégek nagyon komoly mértékben befektetéseket tesznek többek között a zöld energiatermelésbe, a hidrogéntermelésbe, vagy éppen a karbon összegyűjtésbe, karbon, tehát széndioxid összegyűjtésébe és föld alá sajtolásába. Én azt látom egyébként, hogy...
Erre vannak is kapacitásaik.
Erre vannak is kapacitásuk, van szaktudásuk, és nyilván van tőkéjük is. Tehát ők tulajdonképpen ennek az egyik legjobb.
Tehát magyarul ebben ők profik.
Ebben ők profik, igen. Én amit gondnak látok még alapvetően sajnos az az, hogy azért technológiai oldalról nincs meg teljesen a feltétele annak, hogy mindent zöldíteni tudjunk. Itt a Nemzetközi Energiaügynökségnek voltak különböző elemzései, ők is azt mondják, hogy körülbelül a széndioxid kibocsátás felére van olyan technológiánk, amely költségben megfelelő, és ami valóban hatékony technológia. A másik felére még gyakorlatilag nincs. Tehát a teljes karbon semlegességet a mostani technológiai tudásunkkal nem tudjuk elérni.
És azért van itt egy másik probléma is. Ugye ezt a problémát már többen sokszor emlegették. Ugye az egyik ilyen volt, ugye, hogyha az akkumulátorokat, ugye az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorokkal helyettesítjük a benzin- és dízelfogyasztást, akkor előbb-utóbb az akkumulátorokat ki kell cserélni, meg kell semmisíteni, és mi lesz ugye az akkumulátorok megsemmisítésével, hogy azok milyen környezetvédelmi károkat okoztak. De hát a cikkedben azért kitéltél a ritka fölmfilmek bányászatára is. Nézzük meg először az akkumulátor kérdés. Ez hogyan oldható meg mondjuk azoknak a cégeknek a segítségével, akikről eddig beszéltünk, magyarul az energetikai cégeknek lesz ez a feladatuk?
Az energetikai cégeknek kevésbé lesz ez a feladatuk.
Ők hiszen inkább... nem ők állítják elő ezt.
Igen, tehát az akkumulátort nem ők állítják elő, ők mondjuk az elektromos áram termelésben, a zöld energiában szerepet játszhatnak. De ha már említetted itt az akkumulátorokat, illetve az egész energia átalakulást, számomra ami nagyon érdekes, hogy ez a folyamat nem feltétlenül környezetileg egy kedvező folyamat. Pont itt a Nemzetközi Energiaügynökségnek volt egy nagyon jó májusi 250 oldalas hosszú elemzése arról, hogy milyen fémkereslet várható, illetve milyen ásványkereslet várható az energia átalakulás miatt. Csak egy példát hadd mondjak, például lítiumból 2040-ben az ő becslésük szerint akár 40-szer több anyagot fogunk évente felhasználni.
És ez ugye az akkumulátoroknak a fő anyaga, vagy a hajtóereje, a lelke. Így
ez van. A lelke, tehát hogy ugye láthatóan a lítium-ionos megoldás fog befutni.
Már ugye van a hidrogén is, szóval sokféle opció van, de ugye a lítium látszik egyelőre befutónak.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy az jó esélyemmel lehet mondani, hogy az elektromos autók esetében valószínűleg a lítium-ionos megoldás lesz az egyik befutó. Ez ugye 40-szer több lítium, az azt jelenti, hogy a világon a bányászat fel fog futni. Ez nem éppen egy környezetileg kedvező folyamat. Egyébként nem is talán a lítium az igazán kritikus, ha már itt tartunk, de például a réz az egy különösen érdekes terület, annak én különösen milyen is utána néztem, de hogy a rézkereslet is több mint a duplájára nő, ami nem tűnik ugye akkora növekedésnek, de részben már most is nagyon sokat használunk.
Nagyon mélyen van egyébként a réz a föld alatt, ha már utána néztél?
A rézzel az az alapvető probléma, hogy megfelelő akkumuláció kevés helyen van a világon, és a meglevő bányáknak viszont az érc kitermelésében csökken a résztartalom. Tehát nem tudnak a bányák új bányákat nyitni, ez egy nagyon hosszú, nagyon nehéz folyamat, 10-15 évig tart egy új részbánya. A meglevő bányákat lehet bővíteni, viszont a kitermelt anyag, vagy kitermelt kőzetnek egyre kisebb az érctartalma, tehát nagyon nehéz a kínálatot növelni.
Kell egyébként ezekhez a ritka fém bányászathoz víz is, tehát itt valamilyen módon vizet is föl kell használni ahhoz, hogy ezeket ki tudják termelni?
Alapvetően igen, és ez is nagyon
mert a
sok...
környezet, nem véletlenül mondtam, ugye, mert hát ugye a víz az egy nagyon szűkülő erőforrás.
Így van, tehát pont a lítiumhoz és a részhez is nagy-nagy mennyiségű vízre van szükség, és ez egy nagyon kritikus a vízmennyiség, ami elérhető például Ausztráliában, ugye egy nagyon komoly szerepet játszik mind a lítium, mind a részbányászatában, de máshol a világon is, ugye a részben különösen erős Dél-Amerika, Chile, az egyik legnagyobb problémájuk az, hogy nincs elég víz, ami felhasználható ez a bányászathoz. Úgyhogy itt nagyon sok nehézséggel fogunk szembesülni, és én azt látom, hogy gyakorlatilag azzal, hogy mondjuk a személygépkocsikat átalakítjuk belső égésűből elektromossá, tulajdonképpen egy másfajta környezeti problémával és egy másfajta környezeti kihívással fogunk szembesülni, mint korábban.
Hát igen, és aztán itt van ugye a napelemekhez szükséges szilícium.
Hát igen, az is egy...
Ugye azt, nagyon... azt se gondolom, hogy a levegőből nyerik.
Nyilván nem, hát ugye ez a különösen nagy probléma az, hogy rendkívül sok energiát igényel.
Mármint a szilícium kitermelése.
Maga. Igen, nem is a kitermelés, hanem ugye magából a szilíciumból poliszilikon kristályt csinálni, ami ugye ezeknek a napelemeknek az alapja. Ezeket egyébként nagy részt Kínába termelik, és hát alapvetően ugye Kína az szénre épül, tehát sajátos módon, hogyha felpörök például a napelemen gyártás, az lényegében a CO2 kibocsátás jelentős növekedését hozza rövid távon magával.
Amikor ezt a cikket megírtad, akkor egy nagyon fontos szempontra hívtad fel a figyelmet, és azt hiszem, hogy a mindennapokban ezt lehet érezni. Mégpedig azt, hogy az ember pazarol, és ugye ennek a, talán az egyik legjobb példája az, hogy korábban viszonylag kis egytonnás súlyú autókkal jártunk, és ugye ma ezek a terepjárók inkább a 2 tonnát nyomják. Na most az autógyárak meg azért mennek errefelé, mert abban van a nyeresség. A kis autók kevesebb nyerességet produkálnak. Tehát ezen, miközben harcol a világ, ugye talán az autógyárak is azért, hogy zöldebb legyen a világ, aközben maguk okoznak ilyenfajta, mit mondja, környezetszennyezést. Azáltal ugye, hogy nem 1 tonnás autót csinál, hanem 2 tonnás. A 2 tonnás autóhoz 2-szer annyi anyag kell. 2-szer annyi rész, 2-szer annyi minden.
Hát igen, és ezek ugye nagyobb homlokfelülettel rendelkeznek, nagyobb a tömegük, tehát üzemanyagfogyasztásban is 30-40%-kal többet jelentenek, mint egyébként a kisebb kategóriájú autók, annak ellenére, hogy egyébként a motorok teljesítménye, hatékonysága az jelentősen javult. Tehát ez nem tud ellensúlyozni ugye azt, hogy közben azért a tömeg nőtt. Valóban így van, az első támokban az SUV, mint kategória valahol a 90-es évek elején jelent meg, most ott tartunk, hogy 70%-a az eladott gépjárműveknek SUV.
Na most te, aki foglalkozol ezzel a problémával, energetikával is, a környezetvédelemmel is, merre felé látod a megoldást, ha egyáltalán van ennek észszerű megoldása? Tudnélik, a cikkedből azt éreztem, hogy amikor az egyik oldalon sikerül valami eredményt elérni, a másik oldalon türemkedik ki a dolog. Tehát mintha a folyamatot képtelenség lenne megállítani legfeljebb szlogenekben, a politikában, meg a dumában.
Hát ugye a politika is, és az átlagember is fogyasztani szeret.
Így
és a
van.
Politikus is azt mondja, hogy fogyasszunk. És hát látható számomra az, hogy bármilyen energetikai rendszerünk is van. Egyszerűen ezt a fajta fogyasztást 7,5-8 milliárd emberrel nem lehet folytatni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan példa van, ami azt mutatja, hogy a fogyasztásunknak egy nagyon nagy része felesleges, ezt a fajta fogyasztási szintet bármilyen energetikai rendszerbe fenntartani szerintem lehetetlen, egyszerűen azért, mert az erőforrások ehhez végesek és nem elegendőek. Úgyhogy én ilyen szempontból azt hiszem, hogy valamilyen módon előbb-utóbb el kell kezdeni a túlzott fogyasztásnak a csökkentését. Rengeteg példát mondhatnék erre, hogy itt a cikkembe...
Nyugodtan mondjál, mert azt hiszem, hogy ez érdekli a hallgatókat.
Igen, a cikkembe is írtam, hogy például 4,5 milliárd repülős utazás van évente. Legalábbis az 2019-ben ennyi volt. Vagy például egy másik példa, amit írtam, hogy ugye nyugaton egy felnőtt ember húsfogyasztása az durván 100 kiló körül van, tehát annyi, mint a saját testsúlya. Na most a dietetikusokkal beszél az ember, egy felnőtt embernek 20-25 kiló húsfogyasztás valószínűleg bőven elegendő lenne. Én nem vagyok szélsőséges, nem mondom azt, hogy vegetáriánosok legyünk, de 20-25 kiló húsfogyasztás az tulajdonképpen elegendő lenne. Na most ha visszajönne 100-ról mondjuk 25 kilóra a húsfogyasztásunk, az már környezeti szempontból egy óriási előrelépés lenne.
Igen, de ez, amiről most beszéltél az utóbbi percekben, ez... Ennek a harcosai nem olyan erősek, mint például ugye az energetikai cégek ellen harcolók, az olaj- és gázszennyeződés ellen harcolók, vagy netán a nukleáris energia ellen harcolók. Szóval úgy érzem, hogy valóban a probléma ilyen, de azt se hallottam, hogy valakik azért harcoltak volna, hogy ne gyártsanak 2 tonnás autókat.
Igen, én azt hiszem, hogy
a harc az valahogy nem biztos, hogy jó irányt vesz, vagy pedig elsiklanak a nagyon fontos dolgok.
Én azt hiszem, hogy a környezetvédőknek a célpontjai, ugye többek között az olajcégek vagy energetikai cégek, nem jó helyen keresik a megoldást. Tehát én nem hiszem, hogy a kiszolgáló cégeket kellene emiatt támadni, nem a Shell hibás azért, mert a fogyasztói ugye olajterméket akarnak vásárolni.
Bár hadd vessem közbe, ugye, hogy épp egy holland bíróság a Shell-t ugye arra kényszeríti, vagy arra hogy kell ezt mondani, kötelezte, ugye, hogy ne 2050-re valósítsa meg azt a karbonsemlegességi tervét, ugye, hogy 45%-kal, vagy 45%-ra csökkentse?
45%-kal, én azt hiszem, hogy 2030-at beszéltek, de előrébb hozták ezt az időpontot.
2050-ről 30-ra.
Igen, tehát, hogy gyorsítottan hajtsák végre azt a...
Tehát ők azért valószínűleg bírósági ítéletek, meg talán a közönség nyomására megfogják ezeket a problémákat oldani, vagy mennek erre felé. De ez, hogy a húsfogyasztás ne nőjön, vagy pedig ne 2 tonnás autókat gyártsanak, nem tudom. Szóval itt valahogy széttárom a karom, és azt mondom, hogy tehetetlen szerintem manapság a közönség.
Hát igen, ugyanis...
Vagy a környezetvédelmet szorgalmazó társaság.
Hát ugye ezek nagyon érzékeny dolgok az embereknél. Mondom, hangsúlyozom, a világ fogyasztani a szeretne, ráadásul a kelet is azt szeretné, mint amit most a nyugat fogyaszt. És hát ugye nem beszéltünk még azért a világ egy jelentős részéről. Tehát ha mindenki a nyugati fogyasztást követné, akkor valószínűleg a mostani erőforrások elégtelenek lennének. Hadd mondjak egy másik példát. Ugye villamosautóról, villanyautóról beszélünk. Általában, ha zöld energiával tápláljuk ezeket az elektromos autókat, akkor a teljes lábnyomuk mindennel együtt fel annyi, mint mondjuk a belsőgésű autóké. Viszont 2040-re a mostani 1,3 milliárd személygépkocsi 2,5 milliárdban nő. Tehát persze elektromos irányba megyünk a személygépkocsiban, de ha a fogyasztás ilyen mértékben nő, és ennyivel nő az autószám, akkor tulajdonképpen 2040-re pont ugyanott leszünk, mint most.
Igen, ez azért perspektívaként nem egy kifejezetten örömteli dolog. Tehát úgy látod, hogy nem az energetikai cégek, olaj, gázipari cégek azok, amelyek a fő bűnösök abban, hogy a világ nem tud gyorsabban zöldülni, és a környezetvédelem nem tud nagyobb lépésekkel haladni. Tehát a szemlélet igazán az...
A szemlélet is, meg a technológia is. Ugye a fosszilis energiahordozóknak van egy hatalmas előnyük sok hátrányukkal együtt, hogy ilyen kompakt módon sehogy máshogy nem lehet az energiát tárolni. Ráadásul a föld, az anyaföld, az gyakorlatilag több 100 millió éven keresztül megtermelte nekünk ezt. Ezzel versenyezni nagyon nehéz.
Tehát úgy gondolod, hogy a fosszilis energiának a kora azért ebben az évszázadban még nem fog alább hagyni.
De olyan technológiákat kell találni, amelyek valószínűleg versenyképessé teszik az alternatív lehetőségeket a fosszilisokkal szemben. Mondom, nagyon nehéz feladat, mert ott kompaktan, olcsón ott van az energia, és egy gyakorlatilag minden más, ami ugye próbál egy alternatívát kínálni, az nagyon nehézen fog költségben például ezzel versenyezni.
Utolsó kérdés, hogyha ezt a gondolatmenetet tovább visszünk, akkor te azt tudod ajánlani a befektetőknek, hogy az olaj- és gázipari részvényeket, csomagjukat, portfóliójukat ne fölépítsék, hanem leépítsék?
Én azt gondolom, hogy annyira alacsony lett ennek a szektornak az értékeltsége és a súlya is, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Mi arra biztatjuk a befektetőket, hogy vegyenek olaj- és gázipari részvényeket.
Köszönöm szépen Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének, hogy rendelkezésünkre állt. A műsor hangmérnöke Bozai László volt, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. A jövő héten Nagy Károly kollégám várja a prémium kategória hallgatóit. Viszont hallásra!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.